füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 5. nap, 3. novella. Pietro Boccamazza megszökik Agnolellával, rablók akadnak útjukba. A leány valamely erdőbe menekül, s annak utána egy kastélyba viszik. Pietrót elfogják, de megmenekül a rablók kezéből, s némi hányattatások után eljut a Masz kastélyba, melyben Agnolella van. Feleségül veszi őt, s véle együtt megtér Rómába, senki sem volt a társaságban, ki nem magasztalta volna Emilia novelláját. Mikor pedig a királynő észrevette, hogy vége van, Elisához fordult, s parancsolta, hogy folytassa a sort. Ki is készséges engedelmességgel ekképpen fogott szóba, eszembe jut, szeretetre méltó hölgyeim, két ügye fogyott fiatal teremtés gonosz éjszakája. De mivel erre számos boldog napok következtek, sekképpen hozzáillik kitűzött tárgyunkhoz, kedvem vagyon történetöket elmesélni. Rómában, mely valamikor feje volt a világnak, valamiképpen mostan csak farka, nemrég ideje még élt bizonyos Pietro Boccamazza nevezetű ifjú, előkelő római család sarjadéka. Ki is beleszeretett bizonyos Agnolella nevezetű szépséges és kedves leányzóba, Gigliozzo Saulo nevezetű közrendű, de Rómában igen kedvelt embernek leányába. És iránta való szerelmében oly ügyesen intézte dolgát, hogy a leány is éppen úgy kezdte megszeretni őt, mint ahogy ő szerette a leányt. Pietrót sarkantyúzta forró szerelme, s mivel úgy érezte, hogy nem bírja tovább elviselni a mardosókint, melyel azután a sóvárgás gyötörte, feleségül kérte a leányt. Midőn hozzátartozói erről tudomást szereztek, mind ráförmettek, és szándokáért keményen korholták. Másfelől megüzenték Gigliozzo Saulónak, hogy semmiképpen ne hallgassa meg Pietro kérését, mivel ha ezt megteszi, soha többé nem tekintik barátjuknak vagy rokonuknak. Pietro látván, hogy bezárult előtte amaz egyetlen út, melyen hiedelme szerint céljához eljuthatott, fájdalmába majdnem belehalt. És ahogy Gigliozzo beleegyezett volna, feleségül vette volna a leányt, hiába ellenkeztek volna mind rokonai. Így azonban fejébe vette, hogy ha a leány is javalja, mégiscsak megvalósítja szándokát. Mikor pedig valamely hírvivőjétől megtudta, hogy a leány csak ugyan javalja, megegyezett vele, hogy megszöknek Rómából. Minek utána pedig erre mindent előkészített, egy napon hajnalban felserkentek, s akkor Pietro a leányjal együtt lóra szállt, és megindultak a Nagni felé, hol is Pietrónak bizonyos barátai voltak, kikben fölöttébb bizakodott. És ekképpen ügetvén féltek, hogy üldözőbe veszik őket, s ezért nem volt idejük megtartani nászukat, hanem szerelemről beszélgetvén, hébe-hóba csókot váltottak. Nos, történt, hogy mivel Pietro nemigen ismerte az utat, midőn körülbelül 8 mérföldnyire voltak Rómától, balra tértek, holott jobbra kellett volna térniük. S alig ügettek még 2 mérföldet, midőn valamely kastély közelébe jutottak, amelyből, alig hogy ők feltűntek, nyomban 12 zsoldos vonult ki. S mikor már meglehetősen közel jutottak hozzájuk, a leány észrevette őket, s elkiáltotta magát, Pietro, meneküljünk, mivel megtámadnak bennünket. És minden erejéből valamely hatalmas erdő irányába fordította paripáját, és megfogóckodván a nyerekkápában, sarkantyújító erővel belevágta a lovába, hogy az a fájdalmas szúrásra neki ramodott, és bevágtatott vele az erdőbe. Pietro, ki inkább a leány arcát nézegette, mint az utat, nem vette észre, hogy gyorsan a zsoldosokat, mint a leány. S miközben még nem látta őket, és kémlelte, hogy merről jönnek, azok rajta ütöttek, elfogták és leszállították lováról, és megkérdezték a nevét, mit is ő megmondott. S akkor azok tanácsot tartottak, és ekképpen szólottak, ez ellenségeinknek a barátja. Mi egyebet tehetünk hát vele, mint hogy elvesszük ruháit és paripáját, őt magát pedig az orsinik csúfjára felkötjük itten valamelyik tölgyfára. Mivel pedig íme ezt tanácsot valamennyien javallottak, parancsolták Pietrónak, hogy levetkőzzék. Az pedig vetkőzés közben kitalálta, mi lesz a sorsa. S akkor hirtelen történt, hogy jó 25 főnyi zsoldos csapat ütött rajtok ordítozván halálreátok, halálreátok. Akkor ezek meglepetésükben otthagyták Pietrót, s védekezéshez láttak. De látván, hogy jóval kevesebben vannak, mint a támadók, menekülésre fogták a dolgot, amazok pedig üldözőbe vették őket. Mikor ezt Pietro látta, hirtelen összekapkodta holmiát, és felpattant lovára, és lóhalálában menekült azon az úton, melyen a leányt menekülni látta. De mivel sem utat, sem ösvényt nem látott az erdőben, sem lópaták nyomára nem bukkant, mikor most látta, hogy biztonságban van, és kisiklott azoknak kezéből, kik elfogták, s amazokéból is, kik ezeken rajtok ütöttek, kimondhatatlan fájdalom fogta el, hogy kedvesét nem találja, és sírva fakadt, és ide-oda járt kelt az erdőben, és szólítgatta a leányt, de senki nem felelt szavára, ő pedig nem, mert visszamenni, ha pedig előre megy, nem tudta, hová lyukadt ki. másfelől pedig féltette a maga és kedvese életét a vadállatoktól, melyek az erdőben szoktak tanyázni, s már-már úgy rémlett neki, hogy a leányt medve vagy farkas marcangolja. Tehát ez a szerencsétlen Pietro egész napon által kóborolt az erdőben, kiáltozván és szólítgatván a leányt, s mikor azt hitte, hogy előre megy, visszafelé ment. És a kiáltozás, a sírás, a rettegés és a hosszas koplalás úgy elgyötörte, hogy egy tapottat sem bír tovább menni. S mikor látta, hogy rászakadt az éjszaka, sokosabbat tenni nem tudott, meglátott egy hatalmas tölgyet, leszállt lováról, melyet a fához kötött, s annak utána, hogy éjszaka idején a vadállatok szét ne marcangolják, felmászott a tölgyfára. Kevés idő múltán felkelt a hold, s egészen világos lett az éjszaka. Pietro pedig nem, mert elaludni, hogy le ne essék, de még, ha kényelmesebb helyzetben lett volna is, kedvese miatt érzett fájdalma, sérette való aggodalma úgy sem engedte volna elaludni. Miért is sóhajtozván és siránkozván és balsorsát átkozván magában virrasztott? A leány, mint fentebb mondottuk, menekülése közben nem tudta, merre vegye útját, alva vitte csak úgy találomra, soly mélyen bejutott az erdőbe, hogy már nem láthatta a ma helyet, hol belépett. Miért is szakasztott úgy, mint Pietro, egész napját ácsorgásban, ügetésben, sírásban, kiáltozásban és balsorsán való bánkódásban töltötte a vadon erdőben? Végül, mikor látta, hogy Pietro nem jön, és már beesteledett, rátért valamely gyalogösvényre, melyen előre lovagolt. S minek utána több mint két mérföldet ügetett már, messziről megpillantott egy kunyhót, s ami gyorsan csak a lábai bírták, oda sietett, s ottan valamely jóságos agembert lelt feleségével, ki ugyancsak öreg asszony volt. Mikor ezek megpillantották a magányos leányt, szólottak hozzá ekképpen: leányom, mit keresel itt egy magadban ez órában émes környéken? A leány sírva felelte, hogy az erdőben elszakadt társától, s megkérdezte őket, messzire van-e még a Nagni, mire a jó emberek képpen felelt: leányom, ez az út nem visz a Nagniba, odáig még több mint 12 mérföld. Mondotta akkor a leány: hát van-e itt valamely ház, hol szállást nyerhetnék? Felelte neki a jó ember: itt bizony sehol nincs olyan közel, hogy még napszállat előtt odaérhetnél. Kérdezte akkor a leány: hát adnátok-e szállást ma éjszakára Istennek nevében, mivel hogy máshová nem mehetek? Felelte a jó ember: leányom, nagy örömünkre leszen, ha nálunk maradsz ma éjszakára. De figyelmeztetnünk kell, hogy ezen a környéken éjjel és nappal barátaink és ellenségeink rabló csapatai járnak, és gyakorta nagy veszedelmet és kárt okoznak nekünk. S ha szerencsétlenségünkre valamelyik idevetődik, míg te itten vagy, s meglátják szépségedet és fiatalságodat, és valami veszedelmet, vagy gyalázatot hoznak reád, bizony, mi nem segíthetünk rajtad. Ezt meg akarjuk neked mondani, hogy ha ne talán ilyesmi megesik, nekünk szemrehányást ne tégy. A leány, bár az agember szavai megrémítették, látván, hogy az idő későre jár, szólott ekképpen: ha Isten úgy akarja, megment titeket is engem is eme csapástól, mely ha rám szakad is, még mindig kisebb baj, ha emberek meggyötörnek, mintha az erdőben széttépnek a vadállatok. És ekképpen szólván leszállt lováról, bement a szegény ember házába, és ott megosztotta velük szegényes vacsorájukat, annak utána pedig azon ruhástul lefeküdt velük együtt azoknak hitvány ágyára. És egész éjszaka szünet nélkül sóhajtozott és siránkozott a maga és Pietro balsorsán, mivel hogy már semmi jó reménysége nem volt felőle. Mikor pedig nappalodni kezdett, a leány nagy csapatember hangos lábdobogását hallotta. Miért is felkelt, kiment a nagy udvarba, mely a kis kunyhó mögött volt, s annak egyik szögletében szénabogját pillantván meg, odament és elbújt abban, hogyha ez a népség idejön, egy hamar ne akadjon rá. És alig hogy elbújt, midőn a nagy csapat zsivány már is odaért a házikó ajtajához, és kinyitván azt, amint beléptek, ott látták a leány felnyergelt paripáját, s megkérdezték: ki van itt? A jó ember, hogy a leányt nem látta, ekképpen felelt: nincs itt más rajtunk kívül. Ez a paripa pedig elszabadult valakitől, és tegnap este ide tévedt, mi pedig beeresztettük a házba, hogy fel ne fajják a farkasok. Hát akkor jó lesz nekünk, szólott a banda kapitánya, mivel hogy úgy sincs gazdája. Elszélettek aztán valamennyien a kicsiny házban, némelyek az udvarba mentek, és lerakták lándzsáikat és pajzsaikat, s akkor történt, hogy egyikök egyéb mulatság hiányában belevágta lándzsáját a szénabogjába, és csak az Isten őrizte, hogy meg nem ölte a leányt rejtekében, vagy az el nem árulta magát, mivel hogy a lándzsa bal melléig szaladt, olyannyira, hogy annak hegye felszakította ruháját, miért is a leány már-már hangosan felsikoltott, mivel félt, hogy megsebesült. De eszébe jutott, hol van, hát megemberelte magát, és csendben maradt. A zsiványok egyikit, másikot, megsütötték kecskéiket s egyéb húsukat, ettek és ittak, s annak utána dolgukra mentek, és magukkal vitték a leánynak paripáját. És mikor már messzire voltak, a jó ember megkérdezte a feleségét, mi történt vendégünkkel, a ma leánnyal, ki tegnap este betért hozzánk, mivel hogy nem láttam őt, mióta felkeltünk. A jó asszony felelte, hogy nem tudja, és keresésére indult. Mikor a leány megneszelte, hogy a zsiványok odább álltak, kibújt a szénabogjából, ezen pedig a jó ember nagyon megörült, látván, hogy nem jutott azoknak kezére, s mivel már virradt, mondta a leánynak, most, hogy mindjárt megvirrad, ha akarod, elkísérhetünk egy bizonyos kastélyba, mely 5 mérföldnyire van innét, hol is biztonságban leszel. Csak hogy gyalog kell ám jönnöd, mivel hogy a zsivány népség, mely most távozott innét, elvitte paripádat. A leány belenyugodott ebbe, és Isten nevében kérte, hogy vezessék el a kastélyba. Miért is felkerekedtek, és 8:30 tájban odaérkeztek. A kastély valamely őrsiné volt, kinek neve volt Liellodi Campodi Fiore, s véletlenül éppen otthon volt a felesége, áldott lelkű és jámborasszony. Kik is mikor meglátta a leányt, nyomban megismerte és örömmel fogadta, és apróra tudni kívánta, hogyan került ide. A leány mindent elmesélt neki. Az asszony, ki hasonlatos képpen Pietrót is ismerte, mint férje urának barátját, igen elbúslakodott annak bal sorsán, és halván, hol fogták el, bizonyosra vette, hogy megölték. Mondta tehát a leánynak, mivel nem tudod, mi lett Pietróból, itt maradsz nálam mindaddig, míg nem módját ejthetem, hogy biztonságban Rómába küldjelek. Pietró, kivéghetetlen bánatában ott gubbasztott a tölgyfán, az első álom idején látta, hogy legalább 20 farkas csődül oda, melyek is ahogy megpillantották a paripát, nyomban köréjes ereglettek. A paripa megérezte őket, felkapta fejét, elszakította a kötőféket, és menekülni próbált. De mivel azok közre fogták, és mozdulni sem tudott, jó darab ideig fogaival és patáival védekezett. Végezetül a farkasok leterítették, megfojtották, hirtelen szétmarcangolták, és valamennyien nekiestek és felfalták, semmit meg nem hagyván belőle, mint csontjait, és annak utána odább álltak. Miért is Pietró, ki úgy érezte, hogy e paripa pajtása és segítőtársa volt hányattatásában, fölöttébb megrémült, és szentül úgy hitte, hogy soha többé ebből az erdőből ki nem kerül. És virradattáján, mikor már majdnem megvette az Isten hidege a fán, minthogy szakadatlanul kémlelődött körös körül, talán 1 mérföldnyi messzeségben hatalmas tüzet pillantott meg maga előtt. Miért is alig hogy kivilágosodott, nagy rettegés közben leszállott a tölgyfáról, és megindult a tűz irányában, s addig ment, míg nem odáig érkezett. A tűz körül pedig pásztorok üldögéltek falatozván és szórakozván, kik is őt könyörületes szívvel maguk közé fogadták. És minek utána evett és fölmelegedett, elmesélte nékik bal sorsát és hogy hogyan került ide egyedül, s megkérdezte őket, ha van-e ezen a tájon valami nyaraló, vagy kastély, hová elmehetne. A pásztorok azt felelték, hogy talán 3 mérföldnyire innét van Liellodi Campodi Fiore kastélya, melyben is éppen otthon vagyom felesége. Ennek Pietró igen megörült, s kérte őket, hogy valamelyikük kísérje el a kastélyba, mit is ketten készségesen megcselekedtek. Mikor Pietro odaérkezett, és ottan néhány ismerősét lelte, mindjárt intézkedni akart, hogy meginduljanak az erdőbe a leány keresésére, midőn az asszony hívatta őt, s akkor nyomban hozzája ment. S mikor ott látta vele Agnolellát, kimondhatatlan boldogság áradt el benne. Emésztette a vágy, hogy ölelésére siessen, de letett szándokáról, mivel szégyellette magát a hölgy előtt. És bár ő is nagyon boldog volt, a leány boldogsága egy cseppet sem volt kisebb. A nemes hölgy nagy szívességgel és örömmel fogadta, s minek utána végig hallgatta kalandjait, keményen megfeddette azért, mit övéinek akarata ellenére cselekedni szándékozott. De mikor látta, hogy keményen állja eme szándokát, mely a leánynak is kedve szerint vagyon, szólott, mit töröm magamat. Ezek szeretik egymást, ismerik egymást, mindegyik egyenlőképpen barátja férjem uramnak, kívánságok pedig tisztes. S azt hiszem, Isten is így akarja, mivel hogy az egyiket megmentette az akasztófától, másikat a lándzsadöféstől, mindkettőt pedig az erdei vadállatoktól. Legyen hát kedvük szerint. És hozzájuk fordulván mondá, ha elhatározott szándékotok, hogy összeházasodtok, én is javallom. Legyen meg hát, s tartsuk meg itt a lakodalmat Liello költségén, rokonaitokkal pedig majd én megbékítelek. Pietró kimondhatatlanul boldog volt, Agnolella még boldogabb. Megtartották hát ottan a menyegzőt és a nemes hölgy fényes lakodalmat csapott, már amennyire a hegyek között módjában volt, és ők ottan nagy gyönyörűséggel élvezték szerelmük első zsengéit. Kevés napok múltán a hölgyvelők együtt lóra szállt, s erős kísérettel visszatértek Rómába. És ám bár Pietro hozzátartozóik igen fel voltak háborodva annak csínye miatt, a hölgy mégis megbékéltette őket. Pietro pedig Agnolellájával nagy nyugalomban és gyönyörűségben élt mint késő öregségükig. Negyedik novella, Lisióda Valbona húrott lepi leányánál Ricciardo Manardit. Akkor ez feleségül veszi a leányt, annak atyával pedig megbékél, mikor Elisa befejeztes végig hallgatta társnőinek dicséreteit, melyekkel novelláját elhalmozták, parancsolta a királynő Filostratónak, hogy mondja el a maga novelláját. Ki is mosolyogván ekképpen fogott szóba? Közületek annyian és annyiszor illettek engem szemrehányásokkal, hogy komor tárgyat szabtam el beszéléseinknek, és ezzel megríkattalak benneteket, hogy most kötelességemnek tartom olyasmit elmondani, amivel kisé megnevettetlek, hogy némiképpen felüdítselek a ma szomorúság után. Annak okáért rövidke novellámban el akarom mesélni nektek egy szerelem történetét, mely szerencsés véget ért, s néhány sóhajon és rövidke rettegésen és szégyenkezésen kívül semmi egyéb szomorúság nem keveredett belé. Tehát nem nagy ideje még, élt Romagnában valamely derék és jó erkölcsű lovag, bizonyos Lisióda Valbona, kinek Madonna Giacomina nevezetű feleségétől élete alkonyán leánya született, ki idővel az egész környék legszebb és legkedvesebb leányává serdült. És apja és anyja, mivel egyetlen gyermekük maradt, végtelenül szerette és dédelgette, és szöges gonddal őrizte, és abban reménykedett, hogy valamely előkelő család sarjához adja majd feleségül. Nos, sűrűn járogatott Lisió házába, és sokat időzött nála egy szép szál csinos ifjú, a Manardi da Brettinoro családból való Ricciardo, s ettől csak úgy nem féltette Liziós a felesége a leányt, mintha tulajdonfiok lett volna. Ez pedig egyszer s másszor látván a gyönyörű és bájos és dicséretes erkölcsű és viselkedésű eladó leányt, határtalanul megszerette, és nagy igyekezettel rejtekben tartotta szerelmét. Hogy pedig a leány ezt mégis észrevette, egyáltalán nem ütközött meg rajta, hanem maga is viszonozni kezdte annak szerelmét. Emiatt pedig Ricciardo végtelenül boldog volt. És bár nem egyszer kívánkozott vele néhány szót váltani, félelmében mindig hallgatott. Mégis egy ízben megemberelte magát, és szólott hozzá ekképpen, Caterina, kérlek, ne engedd, hogy elsorvadjak a szerelem miatt. Felelte a leány azonnyomban, adná Isten, bár inkább te ne engednéd, hogy én elsorvadjak. Ez a válasz fölöttébb megnövelte Ricciardo örömét és bátorságát, miért is mondá a leánynak, rajtam soha nem fog múlni, hogy kedvedre tegyek, csak rajtad múlik módot találnod életed és életem megmentésére. Felelte akkor a leány, Ricciardo, látod, mennyire őriznek engem, sennél fogva el sem tudom képzelni, hogyan jöhetnél el hozzám. De ha tudsz valamit, amit megtehetnék anélkül, hogy szégyent vonnék a fejemre, csak mondd meg, s én megteszem. Ricciardo, ki már sokat gondolkozott ezen, tüsténtekképpen felelt. Édes Caterinám, én csak egy módját látom a dolognak, tudnillik, ha kint alszol, vagy kijöhetsz az erkélyre, mely atyádnak kertjére nyílik. Ha pedig én tudom, hogy ott töltöd az éjszakát, mindenáron igyekszem majd feljutni hozzád, bár az erkély igen magas. Felelte néki Caterina, ha van bátorságot felmászni oda, akkor azt hiszem, sikerül kimesterkednem, hogy ottan aludjam. Ricciardo azt felelte, hogy bizony van bátorsága. És ekképpen szólván egyetlen egyszer futtában megcsókolták egymást és elváltak. Másnap, mivel épp május vége felé jártak, a leány panaszkodni kezdett anyjának, hogy a múlt éjszakán semmit nem tudott aludni a roppant forróság miatt. Szólott az anyja, ugyan, leányom, már hogy lett volna forróság? Sőt egyáltalán nem is volt meleg. Felelte néki Caterina, anyám, így kellett volna mondanod. Vélekedésem szerint, akkor talán igazad volna. Meg kellene gondolnod, hogy a leányok mennyivel hevülékenyebbek, mint a korosasszonyok. Szólott akkor az asszony, igazad van, leányom. De én nem kormányozhatom a meleget és hideget tetszésem szerint, amint talán te szeretnéd. Az időjárást úgy kell elviselni, amint az esztendő szakai hozzák. Talán ma éjszaka hűvösebb lesz, s jobban fogsz aludni. Bár adná az Isten, felelte Caterina, de nyár felé haladván, nemigen szoktak az éjszakák hűvösebbek lenni. Szólott tehát az asszony, hát mit akarsz, hogy cselekedjem? Felelte Caterina, ha atyám és te beleegyeztek, szívesen megvetném ágyamat kint az erkélyen, mely az ő szobájának szomszédságában vagyon a kertje fölött, és ottan aludnám, és hallgatnám a fülemüle csattogását, és mivel hűvösebb helyen lennék, sokkal jobban érezném magamat, mint a te szobádban. Mondotta akkor az anyja, hát csak nyugodj meg, leányom. Majd beszélek atyáddal, s az ő akaratja szerint cselekszünk. Mikor Lisió uram meghallotta a dolgot feleségétől, mivel hogy öreg ember volt már, s ezért talán kissé nyakas, szólott ekképpen, miféle fülemű lecsattogása mellett akar ez aludni. Majd én megtanítom elaludni a tüskök cirpelése mellett is. Mikor Caterina ezt megtudta, inkább mérgében, mint a forróság miatt, a következő éjszakán nem csak maga nem aludt, hanem anyát sem hagyta aludni, és panaszkodott, mi nagy a forróság. Ennek hallatára az anya másnap bement Lizióhoz, és mondta neki, férjem uram, te nem igen szereted ezt a leányt. Mit árt neked, ha kint alszik azon az erkélyen, egész éjszaka hánykolódott a forróság miatt. Aztán meg mit csodálkozol azon, hogy örömét leli a fülemű lecsattogásában, hiszen még kislány. A kislányok pedig szeretik az olyan dolgokat, mik hozzájuk hasonlatosak. Lizió uram ennek hallatára szólott. Hát jó, állítas neki oda akkora ágyat, amekkora csak elfér, és kárpittal függönyöztesd le körös körül, és aludjék ottan, és hallgassa kedvére a fülemű lecsattogását. Mikor a leány ezt megtudta, tüstént ágyat készítetett ottan. S mikor estére kelvén aludni kellett érnie, addig várakozott, míg nem megvillantott a ricciardót, s megadta neki a megbeszélt jelet, melyből az megértette, mit kell cselekednie. Lizió, amint hallotta, hogy a leány lefeküdt, bezárta a mazajtót, mely szobájából az erkélyre nyílt, s maga is aludni tért. Ricciardó, mikor észrevette, hogy körös körül minden elcsöndesedett, lajtorján felmászott egy falra, onnan pedig felkapaszkodott egy másik falnak a párkányára, és miközben a lezuhanás veszedelme fenyegette, nagy kínos keservesen feljutott az erkélyre, hol is nagy csendben, de kimondhatatlan örömmel fogadta a leány. És minek utána össze-vissza csókolták egymást, együtt lefeküdtek, s mind az egész éjszakán által elhalmozták egymást gyönyörűséges élvezetekkel, újra meg újra csattogásra késztetvén a fülemülét. Mivel pedig az éjszakák rövidek voltak, az élvezet pedig hosszú-hosszú, hamarosan virradni kezdett, holott nem is gondoltak rá. S mivel a forróságban és a csintalankodásban felhevültek, be sem takaróztak, hanem elszunnyadtak, miközben Caterina jobb karjával átölelte Ricciardó nyakát, bal kezével pedig megfogta azt a micsodát, melyet a hölgyek különösképpen férfiak előtt fölöttébb szégyenkeznek nevén nevezni. Ekképpen aludván, mint a bunda, felvirradt a nap, és Lizió úr felkelt, s mivel eszébe jutott, hogy leánya az erkélyen alszik, halkan megnyitotta az ajtót és szólott. Hát lássuk csak, hogyan aludt ma éjszaka Caterina a fülemű lecsattogása mellett, és kiment, halkan félrevonta a kárpitot, mely az ágyat elfüggönyözte, s akkor látta mesztelenül és takaró nélkül összeölelkezvén aludni Ricciardót és a leányt a fentebb mondott módon. Mivel pedig Ricciardót határozottan megismerte, visszament, lesietett felesége szobájába, és szólította őt, mondván, frissen kelj fel, asszony, és gyere megnézni, miért kívánkozott oly igen leányod a fülemülére, melyet is megfogott, s most a kezében tart. Felelte az asszony, hogyan lehetséges az, mondotta Lizió, mindjárt meglátod, csak gyere gyorsan. Az asszony magára kapkodta a ruháit, s lábujjhegyen megindult Lizió nyomában, s mindketten megérkeztek az ágyhoz, és mikor felemelték a kárpitot, nyilván láthatta Madonna Giacomina, miképpen fogta meg és tartja kezében a fülemülét, melynek csattogására hogy igen áhítozott. Az asszony eszébe vette, hogy Ricciardó csúful megcsalta, miért is kiáltozni akart, hogy leposkondiázza, de Lizió szólott hozzá ekképpen. Asszony, ha szeretsz, meg sem ukkanj, mivel hogy valóban, ha megfogta a madarat, legyen is az övé. Ricciardó nemes ember s gazdag ifjú. Az ő révén csak tisztes rokonságba keveredhetünk. Ha szépszerével akar innét elmenni, mindenek előtt el kell jegyeznie a leányt. Akkor majd megtudja, hogy nem idegen kalitkába dugta a fülemüléjét, hanem a magáéba. Az asszony megnyugodott ebben, mivel látta, hogy férje nem háborodott fel az eseten, és meggondolván, hogy leányának jó éjszakája volt és jól aludt, és a fülemülét is megfogta, hát hallgatott. Kisvártatva eme beszélgetésük után Ricciardó felébredt, s látván, hogy már fényes nappal vagyon, halálra rémült. Felébresztette Caterinát és szólott hozzá ekképpen, jaj lelkem mit évők legyünk, mivel hogy ránk virratta nappal és engem itten kapott. Alig hogy ezt mondta, ott termett Lizió, és félrevonván a kárpitot, felelte, majd csak teszünk valamit. Midőn Ricciardó őt meglátta, úgy érezte, mintha kitépték volna szívét a melléből, és felült az ágyban és szólott, uram, kegyelmezz, az Isten szerelmére. Belátom, hogy hiccegő és gonosz ember vagyok, és rászolgáltam a halálra, s azért tégy velem, amit akarsz. De kérlek, hogyha lehet, kegyelmezz életemnek, ne ülj meg. Felelte erre Lizió. Ricciardó, nem ezt érdemeltem hozzád való szeretetemért és benned vetett bizakodásomért. Mindazonáltal, ha már így van és fiatalságod így nagy bűnre csábított, hogy megmentsd magadat a haláltól, engemet pedig a gyalázattól, jegyezd el törvényes hitvesedül Caterinát, hogy miként ma éjjel a tiéd volt, mind élete fogytáig a tiéd legyen, és ekképpen megnyerheted bocsánatomat s magad életét. De ha nem akarsz ekképpen cselekedni, ajánld Istennek lelkedet. Miközben így beszélt, Caterina elengedte a fülemülét, és betakarózván, keserves sírásra fakadt, és kérte atyát, bocsásson meg Ricciardónak. Másfelől pedig kérte Ricciardót, hogy tegye meg, mit Lizió úr kíván, hogy biztonságban és még sokáig élvezhessenek ilyen éjszakákat. De nem volt szükség sok könyörgésre. Mivel hogy részszerint az elkövetett bűn miatt érzett szégyenkezés, valamint a készség annak jóvátételére, részszerint pedig a rettegés a haláltól és a menekülés vágya, s mindenek felett a forró szerelem és a sóvárgás, hogy megnyerje szerelme tárgyát, arra indította Ricciardót, hogy önként és késedelem nélkül kijelentse, miképpen hajlandó megtenni azt, mit Lizió úr kíván. Miért is Lizió egy tapottat nem mozdulván onnét, elkérte Madonna Giacomina egyik gyűrűjét, s az ő jelenlétükben Ricciardo szándokához híven hitveséül eljegyezte Caterinát. Minek utána pedig ez megtörtént, Lizió és felesége elmentek onnét, mondván, most már pihenjetek, mivel hogy erre bizonyosan nagyobb szükségtek vagyon, mint arra, hogy felkeljetek. Eltávoztak tehát, és a fiatalok megölelték egymást, s mivel az éjszaka csak 6 mérföldet tettek meg, felkelés előtt még hozzácsaptak kettőt, s ezzel bevégezték első napi útjukat. Annak utána felkeltek, és Ricciardo rendre megbeszélt mindent Lizió úrral, és kevés napok múltán barátaik és rokonaik jelenlétében illendő módon még egyszer feleségül vette a leányt, és nagy ünnepséggel házába vitte, s pompás és nagyszerű lakodalmat csapott. Annak utána pedig még nagy ideig békességben és vigasságban madarászott vele fülemülére, nappal és éjjel kényekedve szerint. 5. novella. Guidotto das Remona leánykáját Giacomino da Pavia gondjaira bízlas meghal. A leányt Faenzában Gianno Ledi Severino és Minchino di Mingole szereti. Összeverekednek miatta, de akkor kiderül, hogy a leány Gianno lehuga, mire Minchinohoz adják feleségül a fülemüle novellájának hallatára mind a hölgyek annyit kacagtak, hogy kacagásuk még akkor sem szűnt, mikor Filostrató már befejezte az elbeszélést. De minek utána még kissé nevetgéltek, szólott a királynő, annyi bizonyos, hogy ha tegnap megszomorítottál is bennünket, ma hogy igen megcsiklandoztál, hogy senkinek sincs oka panaszkodni rád. És Neifiléhez intézvén szavait, parancsolta, hogy mondja el novelláját. Ki is vidáman ekképpen fogott szóba, mivel hogy Filostrató elbeszélésével Romagnába vezetett bennünket, nékem is kedvem vagyon kissé kirándulni oda novellámban. Elmondom tehát, hogy élt egy korom Fanóvárosában két lombardiai ember, kik közül egyiknek neve volt Guidotto das Remona, másiké Giacomino da Pavia, mindkettő immár koros ember, kik szinte egész ifjúságukat fegyverforgatásban és katonáskodásban töltötték. Midőn pedig Guidotto a végét járta, és nem volt fia, sem barátja, avagy rokona, kiben inkább megbízott volna, mint Giacominóban, egyetlen leánykáját. Ki talán 10 esztendős volt, és minden vagyonát annak gondjaira bízta, s minek utána minden dolgába beavatta őt, meghalt. Történt ezen időkben, hogy Faenza városa, mely nagy időn által szenvedte a háborút és a balsor csapásait, némiképpen nyugodtabb állapotba jutott, s akkor kinek-kinek szívesen megengedték, hogy visszatérjen, ha ki visszatérni kívánt. Miért is Giacomino, ki régebben lakott már ottan, s igen kedvére volt az ott tartózkodás, minden vagyonával egyetemben visszatért oda, s magával hozta a leánykát, kit Guidotto ráhagyott, s kitő tulajdon leánya gyanánt szeretett és gondozott. Ez pedig növekedvén oly gyönyörű leányá serdült, hogy nem volt hozzája fogható az egész városban. S amilyen volt szépsége, olyan volt erkölcse és tisztessége is. Miért is külön-külön bifjak kezdették környékezni, de valamennyinél inkább két szemre való és egyenlőképpen derék ifjú szerette, oly forrón, hogy féltékenységükben kezdték mérhetetlenül meggyűlölni egymást. Egyiknek neve volt Gianno Ledi Severino, másiknak pedig Minchino di Mingole. Mindegyik szívesen feleségül vette volna a leányt, ki már 15 esztendős volt, ha hozzátartozóik megengedték volna. De látván, hogy tisztes úton módon nem érhetik el céljokat, mindegyik igyekezett olyképpen megszerezni őt magának, ahogyan tudta. Volt Giacomino házában egy koros szolgálós egy Rivello nevezetű szolga, mulatságos és fölöttébb nyájas ember. Ezzel Gianno leigen megbarátkozott, s mikor alkalmatosnak vélte az időt, felfedte előtte szerelmét, és kérte, hogy legyen segítségére vágyának betöltésében, és elhalmozta dús ígéretekkel, ahogy ezt megteszi. Felelte erre Rivello, Nézd, e dologban én nem tehetek egyebet éretted, mint hogyha egyszer Giacomino valahova elmegy vacsorára, bebocsájtalak a leányhoz, mivel ha én szólnék nála éretted, meg sem hallgatna. Ha beéred vele, ezt megígérem, és meg is teszem. Aztán, ha módodban van, cselekedd azt, mit legjobbnak vélsz. Giannole azt felelte, hogy ennél több nem kell neki, és hát ebben megegyeztek. Másfelől Minghino megbarátkozott a szolgálóval, és annyira jutott vele, hogy az több ízben is vitt tőle üzenetet a leánynak, kiben is már-már szerelem ébredt az ifjú iránt. Ezen felül megígérte neki a cseléd, hogy bejuttatja a leányhoz, mihely Giacomino valamely okból este elmegy hazulról. Történt tehát, hogy nem nagy időre e megbeszélések után Giacomino, Srivello mesterkedésére, elment valamely barátjához vacsorára. Az pedig megjelentette ezt Giannolénak, s megegyezett véle, hogy midőn bizonyos jelet ad, ő majd odajön, és nyitva leli a kaput. Másfelől a cselét semmit nem tudván erről, megüzente Minghinónak, hogy Giacomino nem vacsorázik otthon, sértésére adta, hogy maradjon a ház közelében, s mikor meglátja a jelet, melyet majd ő ad, jöjjön oda és lépjen be. Leszállt az este, s a szerelmesek, kik semmit nem tudtak egymás dolgáról, s mindegyik gyanakodott a másikra, néhány fegyveres cimborájokkal odaérkeztek, hogy birtokukba vegyék a leányt. Minghino az embereivel tanyát ütött egyik barátjának házában, mely szomszédos volt a leány házával, hogy ott várja meg a jeladást. Giannole a cimboráival a háztól kissé távolabb foglalt állást. Srivello meg a cseléd, amint Giacomino eltávozott, igyekeztek egymást eltávolítani. Mondd át Srivello a cselédnek, miért nem mégy már aludni, mit én fereksz itt a házban keresztül kasul, a cseléd viszont mondotta, hát te miért nem mégy a gazdádért, mit lebzselsz itten, holott már megvacsoráztál, és ekképpen egyik sem tudta a másikat kimozdítani helyéből. Srivello azonban, mikor látta, hogy itt az óra, melyet megbeszél Giannolével, mondotta magában, mit törődöm ezzel itt. Ha nem marad nyugton, könnyen megkaphatja a magáét, megadta tehát a megbeszélt jelet, kiment ajtót nyitni, s akkor Giannole nyomban odajött, két cimborájával belépett, és a leányt a nagy teremben lelte, hol is megfogta, hogy elvigyék. A leány rúgkapált, és hangosan ordítozott, hasonlatosképpen a szolgálók is. Mikor ezt Minghino meghallotta, nyomban ott termett cimboráival. És látván, hogy a leányt már cipelik kifelé a kapun kardot rántottak, s valamennyien elordították magukat, halálra álltok árulók. Ebből semmi sem lesz, micsoda erőszakoskodás ez, ahogy ezt mondták, megkezdődött a csetepaté. Másfelől az ajra kirohantak a szomszédok fáklyákkal s fegyveresen, és segítségére keltek Minghinónak, szitkozódván a merénylet miatt. Miért is Minghino hosszas viaskodás után elvette a leányt Giannolétól, és visszavitte Giacomino házába. A csetepaté csak akkor ért véget, mikor rajtuk ütöttek a város kapitányának csatlósai, és közülük sokat foglyul ejtettek, és a többiek között elfogták Minghinót és Giannolét és Srivellót, és börtönbe hurcolták őket. Giacomino csak akkor tért haza, mikor már minden elnyugodott, és igen bosszankodott az eseten, de minek utána megtudakolta, hogyan történt, s látta, hogy a leány az egészben ártatlan, némiképpen megnyugodott, és feltette magában, hogy minél előbb férjéhez adja a leányt, nehogy efféle eset megismétlődjék. Reggelre kelvén, mindkét ifjú rokonsága hiteles tudomást szerzett arról, ami történt, s látván, hogy az elfogott ifjakra nagy veszedelem származhat belőle, ahogy Giacomino ellenük úgy jár el, amint joga van eljárnia, elmentek hozzá, és nyájas szavakkal kérték, ne vegye hogy igen zokon a meggondolatlan ifjak részéről rajta esett méltatlanságot, inkább tekintse ama szeretetet és ragaszkodást, melyel meggyőződésök szerint irányukban, kik ezt tőle kérik, viseltetik. Egyúttal pedig felajánlottak neki önmagok és a bűnös ifjak nevében minden némű elégtételt, mit csak rajtok venni kíván. Giacomino, ki életében sokat megélt már, és jó szívű ember volt, nyomban így felelt. Urak, még akkor is, ha nem laknám a ti várostokban, hanem magam szülőföldjén, tartom magamat oly jó barátotoknak, hogy sem ebben, sem más dologban nem cselekedném másként, csak amint kedvetek szerint vagyon. De ezen felül annál inkább kedvetekben kell járnom, mivel tulajdonképpen magatokon esett bántás. Tudnillik ez a leány nem cremonai, nem is páviai, miként talán sokan vélik, hanem faenzai, ám bár sem én, sem ő maga, sem az, kire ám bízta, nem tudjuk mai napigan sem, kinek leánya. Miért is abban, mit kértek, mindent megteszek, amit csak tőlem kívántok. A nemes urak halván, hogy a leány faenzai, elcsodálkoztak és köszönetet mondottak Giacominónak jóságos válaszáért, s kérték, hogy ne terheltessék el mondani nekik, hogyan jutott kezébe ez a leány, és honnan tudja, hogy faenzai. Felelte erre Giacomino, Guidotto da Sremona bajtársam és barátom volt, és halálos ágyán elmondotta nekem, hogy midőn Frigyes császár elfoglalta ezt a várost, ő maga az általános fosztogatásban behatolt egy házba, melyben rengeteg zsákmányt lelt, de nem volt abban már egy teremtett lélek sem, csak egy kis leányka, két esztendős, talán valamivel több, vagy kevesebb. S mikor felment a lépcsőn, a leányka atyának szólította, miért is megesett rajta szíve, s mindazzal együtt, mi a házban volt, elhozta a leányt fanóba, s mikor ottan meghalt, minden vagyonával együtt reám hagyta, és lelkemre kötötte, hogy annak idején adjam férjehez, és adjam véle azt, mi az övé volt. Sám bár a leány eladósorba került, nem volt alkalmam férjehez adnom őt oly emberhez, ki nékem tetszett volna. Pedig szívesen megtenném, hogy a féle eset, mint a tegnap esti, meg ne ismétlődjék. Volt pedig ottan a többiek között bizonyos Guglielmino da Medicina nevezetű férfiú, ki amaz esetnél együtt volt Guidottóval, és nagyon jól tudta, kinek a házát fosztotta ki Guidottó. S hogy az illetőt ottan látta a többiek között odalépett hozzá és mondá neki Bernabuccio hallod mit mond Giacomino? Felelte Bernabuccio. Hallom és magam is sokat gondoltam már erre, mivel emlékszem, hogy amaz űrzavarban elvesztettem egyik kis leányomat, ki éppen olyan korú volt, mint Giacomino, mondja. Szólott erre Guglielmino. Bizonyos, hogy ez az, mivel egy ízben jelen voltam, mikor Guidotto elmondotta, hogy hol fosztogatott, és ráismertem, hogy ez a te házad volt. Hát csak erőltesd meg emlékezetedet, vajon ráismernél-e leányodra valami erről, és vizsgáld meg őt, akkor bizonyosan megismered, hogy a te leányod. Miért is Bernabuccio gondolkodott, s visszaemlékezett, hogy leányának kereszt alakú forradás van bal füle felett, mely valami daganatból maradt, melyet kevéssel amaz eset előtt felvágatott. Tehát semmit nem késlekedett, odalépett Giacominohoz, ki még közöttük volt, s kérte, vigye magával házába, s mutassa meg néki amaz leányt. Giacomino szívesen magával vitte, és elébe hívatta a leányt. Mikor Bernabuccio meglátta őt, azon nyomban észrevette, hogy szakasztott mása az anyjának, ki még mindig szép asszony volt. De ezzel nem elégedett meg, hanem megkérte Giacominót, engedné meg neki, hogy kisé felemelje a haját bal füle felett. Ebbe Giacomino beleegyezett. Bernabuccio tehát odalépett a leányhoz, kipironkodva ott állt, jobb kezével felemelte haját, s meglátta a keresztet. Miből is valóban megismerte, hogy tulajdon leánya, és elérzékenyülve sírva fakadt, s megölelte őt, ám bár a leány húzódozott. Annak utána pedig odafordult Giacominohoz és mondá, testvér, ez az én leányom. Az én házam volt az, melyet Guidotto kifosztott, s ezt a leányt a hirtelen rémületben ott felejtette anya, az én feleségem, s mind mostanáig azt hittük, hogy benne égett a házban, mely ugyanaz napon kigyulladt. A leány, mikor ezt hallotta, és látta, hogy koros férfiú, hitelt adott szavainak, s bizonyos titokzatos erősugallatára engedte ölelni magát, s vele együtt maga is elérzékenyülten sírva fakadt. Bernabuccio tüstént elküldött az anyáért, s egyéb rokonaiért, és nővéreiért, és bátyjaiért, s valamennyinek megmutatta a leányt, és elmondta az esetét, és akkor nagy újongás közben ezerszer is megölelték egymást, s minek utána Giacomino beleegyezett, magával vitte a leányt házába. Mikor ennek hírét vette a város kapitánya, kiderék ember volt, és ebből megismerte, hogy Giannole, kit ő börtönben tartott, Bernabuccio fias a leánynak édes bátyja, elhatározta, hogy kegyelmet ad neki az elkövetett bűnért, s minek utána Bernabuccionál és Giacominónál közben járt a dologban, megbékéltette Giannolét Minghinóval, és minden hozzátartozóinak nagy örömére, feleségül adta Minghinóhoz a leányt, kinek neve Agnesa volt, egyúttal pedig szabadon bocsátotta Srivellót és a többieket, kik emezügybe belekeveredtek. Annak utána Minghino nagy vigassággal pompás és fényes lakodalmat csapott, hazavitte feleségét, s még számos esztendőkön által élt vele békességben és jó szerencsében.